Nem lehet csodálkozni, hogy pontosan tudom, 23 voltam, amikor sok-sok évvel ezelőtt megálmodtam, hány évesen fogok meghalni. Álmomban egy osztályteremben kellett jelentkeznem, mintha vizsgáznék. Megálltam a katedrával szemben, és vártam. A katedrán lófarkos nő ült, kezében műkorcsonya versenyeken használatos pontozó tábla. Előre-hátra lapozgatva kikereste a megfelelő számjegyeket, aztán felmutatta, miközben hangosan is megerősítette, 82. Miután felébredtem, élesen emlékeztem mindenre. Arra is, hogy a lófarkos előbb a kettest kereste ki, utána a nyolcast. El akartam mesélni mindezt M-nek, akivel akkoriban kezdtem találkozgatni, de hiába vártam meg az egyetemi könyvtár előtt, felém se pillantva elsuhant valaki mással, akinek hamarosan a felesége lett. Ahogy mondani szokták, ecetként mardost a testemet, lelkemet a magány. A Kolozsvári Műegyetem harmadéves hallgatója voltam. Szakunkat a város szélére telepítették, a több ezer dolgozót foglalkoztató nehéz gépgyár szomszédságába, egy félig elhordott dombtövébe. Sárba fektetett beton darabokon lépdeltünk a busz megállótól az egyetemig. Fűtést ritkán adtak, téli kapátban ültünk az amfiteátrumban. Évfolyam társaimmal nem tudtam, miről beszélgetni. Egyszer 10-est kaptam franciából, mert egyedül én tudtam megmondani, ki az a Julien Sorel. Ceausescu abban az évben döntötte el, hogy az aktuális 5 éves terv végére visszafizetünk minden adósságot. Bevezették a racionális étkezést, tudományosan kiszámított adagokat kaptunk jegyre. Persze így is mindenért sorba kellett állni, mert a kevésből sem jutott elég. Reggel 6:30 elgyalogoltam a végállomásig, hogy a depóból érkező üres buszra feljussak, csak hogy ott már hatalmas mindenre elszánt tömeg sötét lett. A tömeg csosszogása volt a legijesztőbb. Végtelen békemenetek támogatták Ceausescu politikáját, és úgy tűnt, a zsarnok az örökké valóságig fog uralkodni, ha pedig meghal, a pereputtya lép a helyébe. 23 éves voltam, és rettenetes gyötrelemnek tűnt a hátra lévő 59 év. Aztán néhány év után M elvált a férjétől, és újra találkozgattunk. De ez egy másik történet. Mint ahogy az is, hogy Ceausescunak befellegzett. Beköszöntött a szabadságkora, tele eufóriával és életvágyjal. Persze az emberek hamar akartak mindent, pont mint Ceausescu, de ez egy harmadik történet. Én minden esetre már nem akartam meghalni. De az álom továbbra is nagyon bosszantott. Utáltam azt is, amikor a nővérem elárulta, mit fogok szüleimtől karácsonyra kapni. A dologhoz tartozik, hogy amikor a katedrán ülő lófarkos nő intett, hogy leléphetek, közvetlenül utánam az egyik osztálytársnőm következett. Mielőtt becsuktam volna maga mögött az ajtót, még hallottam az ő számát, a 40-et. És ő valóban 40 éves volt, amikor leukémiában meghalt. Vagyis az álom a bizonyítékokra is gondolt. Rossz volt értesülni arról, hogy ennyire eldöntött az életünk. Előre ki van mérve, meg van írva. Ingerlő és egyben lehangoló volt. Számokhoz igazítva számkivetettek vagyunk. Néhány évvel ezelőtt könyvbemutatón vettem részt a kolozsvári Gaudeamusban. Ez a város legjobb könyvüzlete, leszámítva, hogy minden marha drága. A bemutató után Ernával, a bolt tulajdonosával csevegtünk, amikor a szemem sarkából észrevettem, hogy egy 30 körüli fiatal nő piros pulóvere alá rejt egy könyvet. Úgy láttam, épp az enyémet. Erna is kiszúrta, és már indulni akart, hogy leleplezze, amikor rászóltam, hagyja én majd rendezem a számlát. Erna előbb hallani sem akart róla, de végül beleegyezett. Amikor elindultam a pénztár felé, a lány még mindig ott állt a polc előtt. olyan arckifejezéssel, mintha lelkismeretével vívódna, és vesztésre állna. A keze ismét ott lapult a pulóvere alatt, hogy visszacsempészze a könyvet. Ahogy mellé értem, odaszóltam neki. Tartsd meg! És folytattam utamat. Ennyi történt akkor. Nemrég aztán újra abban a könyvesboltban léptem fel. Már nemigen emlékeztem a piros pulóveres fiatal nőre, de amikor a könyvbemutató végén odajött hozzám, felismertem. Most is piros pulóverét húzta magára, fején gomba kalapszerű kötött sapka, fülében halpikkelyhez hasonló csüngő. Meghatottan mosolygott. Felidézte a 4 évvel korábbiakat. Felfedte, miért találta annyira telibe a mondatom. Ugyanis terhes volt. Nem várt terhesség. Igen, mi több azt sem tudta, ki az apa. Lehetett a volt férje, a volt szeretője, a volt osztálytársa vagy a volt főnöke. A sok-sok volt kétségbe ejtette, ráadásul úgy hitte, hogy rákos, ugyanis kitapintott egy diónyi duzzanatot a bal mellében. El akarta vetetni a gyereket. A könyvesboltba úgy keveredett, hogy a szomszéd vendéglő egyik pincérétől kapott kölcsön 1000 lejt a műtétre. Másnapra volt előjegyezve az orvosnál. Tartsd meg! Hallotta tőlem, és ezt ő égi felszólításnak vette. Megszülte a gyerekét, és mivel engem tekintett az apjának, hiszen végül is, ha én nem vagyok, a gyereket elkaparják, Zsoltra keresztelte. Igen, az is igaz, hogy a pulóvere alá az én könyvemet rejtette. Elolvasta. Elolvasta a többit is. Úgy gondolja, jó apa lennék. A fiunknak is folyton rám hivatkozik. Apa így írja, apa úgy írja, apa ezt mondaná, apa azt csinálná. Ha éreztem volna valamit, ha magával ragadt az arca, a tekintete, a mosolya, az orcimpája, az illata, bármi, talán megölelem, talán hazakísérem. Így azonban elmenekültem onnan. A nevét se kérdeztem meg. De attól kezdve mégis sok minden megváltozott. Másképp kezdtem írni. Akarva akaratlan, folyton eszembe jutott, hogy él egy gyerek, nem is olyan távol tőlem is, bár nem találkoztam vele, ő tud rólam, talán már is olvas, de ha nem, előbb-utóbb olvasni fog. És ha soha többé nem írnék semmit, akkor elkeseredne, kétségbe esne. Fészkéből kiesett fiókaként ide-oda jártatva a szemét, nyugtalanul várna valamit. Végül ma éjjel ezzel a fiúval álmodtam. Álmomban már egészen felnőtt férfi lett belőle, szakát növesztett, kicsit hasonlított rám. Valamilyen tömegkatasztrófa, háború vagy természeti csapás után lehettünk, az álombeli díszletben a Szent Mihály templom keresztje a földön hevert, a szintén ledőlt Mátyás szobor romjain. A fiú beszéde gördülékeny és választékos volt, ám arcát primitív düh rángatta. Azt kiáltozta, hogy folyamatosan csak rólam hal. 23 éve, amióta megszületett, én vagyok házukban a permanens hálaadás felhők fölött honoló istene. Minden pillanatban emlékeznie kell rám életadójára. De hát kikért engem erre? Kikért arra, hogy az életet egyetlen súlytalan mondattal rámérjem a legsúlyosabb büntetésül? Ki adott erre felhatalmazást? Ki adta kezembe a bírói pálcát, amivel kikergettem rejtekéből? Miért tettem őt anya gyermekévé, tejet adó emlők imádójává, puha öl rabjává, mely öl évek múlva eltaszította, mintha idegennél is idegenebb volna? Miért tettem a szeretet hamis ábrándjaival megvesztegethetővé, a vadság önző késeit nevetéssel kicsorbító naivvá, akinek a nevetésbe minden foga belevásott? hitetést és mérget bizalommal legyőzni vágyó kamasszá? Miért tettem az ölelés élő bizonyítékává, ha az élet úgyis lerúgja magáról? És csak áradt és áradt belőle a szemrehányás. Végül egy hosszú, keskeny pengélyű kést rántott elő, és beledöfte a nyakamba. Oda kaptam, de már csak a markolatot szorongathattam, mint a utolsó erőmmel abba kapaszkodnék. Vékonyodó sugárban ömlött a vér a nyakamból. Meg fogok halni, erre gondoltam. És mégis a haldoklás rohamai között hirtelen kisütött a nap. Világos lett egyszeriben. És akkor ott az álomban felidéződött az a másik álom. Már-már újjongtam. No lám, hát mégis tévedett. Aztán felébredtem, és ahogy megesik, elapadt álombeli örömöm. Mert akkor hát melyiknek higgyek? Az eredetinek vagy a mostaninak? Minden esetre kiszámítottam, hány éves leszek, amikor a fiú, aki ott a könyvüzletben az életét kapta tőlem, 23 lesz. És nem a csattanó kedvéért mondom, 82 jött ki.